8. Ha hétfő volt, akkor csak szeptember 24-e lehetett, miként medve 32 év múlva egy régi almanak naptárából kikereste. 17-e előtt alig kaphatta meg a levelét édesanyja. Gábor integetett feléje türelmetlenül a szőke asszony elfordulva az ezredestől. Gyere hát! A menetelő fél századunk közben túlhaladt rajtuk. Az él már a fenyőcsoport magasságában járt. Medve természetesen sem meg nem állt, sem semmiféle jelét nem adta, hogy megismerte az anyját. Az épület sarkánál érte utól az a növendék, akit Schulze utána szalasztott. Menjen, menjen! Sürgette a tiszthelyettes foga közül eresztve a szót. Az ezredes úrhoz! Sziszegte villogó szemmel, éreztetvén, hogy most aztán élet-halál kérdés a gyorsaság és a katonásság. Medve futott tovább, s másodszor az ezredes előtt állt meg három lépésnyire. Kifulladva akart jelentkezni előírásosan, de az anyja, aki már-már a karját tárta fia felé, félig nevetve, félig megzavarodva közbeszólt. Ó, Gábor, egyetlenem! Azt hiszem, mondta Kovács Garibaldi az asszonynak, legjobban magára hagyom a fiával. Még több mosolygó ránc volt az arca, mint valaha. Amíg el nem ment, medve háromnegyed részt feléje fordulva állt vigyázban, és azt sem tudta, miként üdvözölje az anyját. Tisztelegjen-e neki is három lépésről? Nyújtson kezet, vagy ölelje meg? Erre nézve a szolgálati szabályzat nem adott támpontot. Illetve adott, de csak a szabályzat szelleme. Pontos előírás nem volt, érzék kellett hozzá, ami később mindnyájunkban ki is fejlődött, és tudtuk, hogyan viselkedjünk látogatóinkkal a napos tiszt jelenlétében. Ilyenkor az ember édesanyját a szüleinek kijáró szeretetteljes udvariassággal üdvözli. Tiszteleg neki, persze kisé hanyagabbul, mint ahogy kell, de lovagiasan. Odalép, kezet csókol, széket hoz, ha a társalgóban történik mindez. Megvárja, míg a szülő leül, majd a tisztelettudó ragaszkodás számos jelével árasztja el. Mint például azzal, hogy ő maga nem dől hátra a székén, nem terpeszkedik el kényelmesen, hanem előredőlve, fél ülepével a levegőben, figyelmesen, szerényen néz a szülő arcába, s mint egy várja, hogy leejtsen valamit, amit azután ő ugorva, szolgálatkészen, boldogan felemelhet. Medve szó nélkül tűrte, hogy az anyja odahajoljon hozzá és megcsókolja. Aztán keze fejének szórakozott és mellékes mozdulatával letörülte arcáról, ahogy szokta, a csók és a köncsep nedvességét, és kézen fogva húzni kezdte az asszonyt a fő allé torkolata felé, a tisztelettudó lovagiasság legcsekélyebb jele nélkül. Erőszakosan irányította anyja lépteit, és inkább olyasféleképpen fogta a kezét, görcsösen és mohó óvatossággal, mint Matej a kacsazsíros üvegét. Gábor, mondta az asszony bántódott hangon. Hát láttad, hogy integetek, és csak mentél tovább. Befelé lépegettek egy átlós irányú fasorban, amely a főallé sarkánál kanyarodott jobbra, a sűrű lombok közé. A parknak ezen a részén medve még sohasem járt. Nem felelt a kérdésre. Anyja azonban tovább feszegette a dolgot. Talán ide se jöttél volna hozzám, ha nem szólnak neked. A fiú hallgatott. Szerette volna összeszedni a gondolatait, de úgy elkápráztatták az események, hogy csupa lényegtelen semmiség jutott az eszébe. Idegességében ki is mondta az egyiket maga elé motyogva. Most lemaradok az uzsonna kiosztásról. Tessék, mit mondasz? Medve fel volt zaklatva, és nem figyelt semmire. Földön túli szomjúság gyötörte hetek óta, és anyja most lecsillapította ezt a szomjúságát a puszta jelenlétével. Alig tudta felérni ésszel, hogy ez valóság. Szimatolt, elengedte az asszony kezét, újra megfogta. Tisztán érezte az illatát is, nem figyelt rá. Drágám, felelj át a kérdésemre! Kérlelte az asszony. Csökönyös türelemmel újra megkérdezte. Oda se jöttél volna hozzám? Ej, hát nem szabad kilépni a sorból, mami, mondta végre medve türelmetlenül. Dehogy nem, Dehogy nem, csacsi vagy. Az asszony most megnyugodott, és kibontakozva csendes ölelkezésükből a fia egyenruháját kezdte nézegetni kíváncsian. Aztán észrevett valamit. Mit csináltál az arcoddal? Az arcommal? Kérdezte medve csodálkozva. Hol? Itt a szemed alatt. Medve szeme alatt véraláfutásos foltocska látszott. Néhány nappal ezelőtt verte be egy oszlopba, amikor elgáncsolták a lépcsőn. Megtapogatta, és eszébe jutott a dolog. Ez semmi, mondta. Megütöttem. Ja, Istenem, mondta az asszony. Úgy megijesztettél a leveleddel, drágám. Miért írtál nekem ilyeneket? Vigyél haza. Medve hangsúlytalanul ejtette ki ezt a két szót. Aztán összeszorította a száját. Nem tudott többet mondani ennél, de fölöslegesnek is érezte. Abban a szempillantásban, ahogy felismerte anyját a szökőkútnál, rögtön tudta, hogy kiszabadult innen. Egy kerti padon ültek, bokrok között, szorosan egymás mellett. Medve levette a sapkáját, és nézegette a bélését, a belevart számot. Ez sem lett volna szabad, a sapkát levenni. De amúgy is bűntudatot érzett. Már belé idegződött, hogy a soha semmi esetre sem szabad csinálnia, amihez kedve van. Megengedhetetlen a többiekkel szemben. Ebből még baj lesz, hogy itt ül. De nem bánta. S voltaképpen nem is erre gondolt. Beszélj hát, édes kisfiam, mi bánt? Vigyél haza. Csak ezt az egyet ismételgette egy darabig anyja kérdéseire. Aztán lassacskán elhallgatott végképp. Ez az asszony úgy is érti őt. Veronikára gondolt, aztán a nagyanyjára, aztán egy Tilda nevű kislányra. Nehéz volt itt nők nélkül. Varhatta az ember maga a gombjait, moshatta maga a lábát, azt is rosszul, mindig izzadt, a kapca büdös volt. A nők jobban csinálták, és fogták az ember homlokát, ha hányt. Hát, hiába. Hiányoztak. Főképp az anyja, aki mindig értette őt, és pontosan tudta róla, hogy milyen. Éppen az bántotta őt a legjobban, hogy itt, teljesen félreismerik, s hova tovább egészen más embert csinálnak belőle, mint ami. Észrevette például, hogy szinte már kezd esetlenné válni, mint egy lány. Amikor a lépcsőn elgáncsolták, elhagyta magát, s ügyetlenül, zsákszerűen zuhant neki a szögletes oszlop sarkának. Nem torolhatta meg senkin, mert fogalma sem volt, hogy kigáncsolta el. Azon kívül fel kellett ugrania, amilyen gyorsan csak tudott, és tovább kellett mennie, nehogy a tiszt helyettes észrevegye a dolgot. De joga sem volt elég tételt venni, legalábbis nem akárkin. Márpedig valószínűleg Homola volt megint, aki még fent a hálóteremben bokán rúgta, miközben gyűlölködő utálattal a fülébe zsugta, miattad megint utolsó lesz a második század. Schulze ugyanis háromszor, négyszer visszakoztatta a sorakozót medve lassúsága miatt, s az fenyegetett, hogy a század utolsónak ér le a csukló gyakorlatra. Medve nem tudta megmagyarázni, hogy először is ebben semmi kétségbejtőt nem lát, hiszen legfeljebb kevesebbet csuklóznak, a reggelire úgyis egyszerre vonul be az egész zászlóaj. Másodszor pedig nem ő az oka, hanem inkább Schulze. Harmadszor pedig fütyül a második századra. Negyedszer pedig... Mindegy, hosszú. Unalmas, bonyodalmas. Negyedszer pedig ő tulajdonképpen egyáltalán nem szeret magyarázkodni és okoskodni, s nem is szokott. Ezt az anyja nagyon jól tudja róla. Azaz, hogy szokott. Magyarázkodni és fecsegni is szokott, igaz? Élénk, bőbeszédű fiú volt, s az anyja sokszor rászólt, ne prédikálj annyit, ne csűrt csavard, te, fiskális. Elhallgatott ilyenkor. De az anyja értette a hallgatását, és tudta jól, hogy ő milyen. Nem mintha olyan szörnyen nagyra lett volna vele. Szidni szokta, dicsérni nem igen. Jóformán nem is emlékezett rá, hogy valaha is dicsérte volna őt az anyja. Se a szemébe, se másnak. Perelt vele, Kicsinyesen zsörtölődött mindenféléért. Korholta, kötelességtudásra intette, de néha-néha megtörtént, különösen, ha súlyosabb oka volt rá, hogy váratlanul, ha a fia elszontyolodott, abba hagyta az egész szigorúságot, és átmenet nélkül elnevette magát. Ilyenkor tele lett napfénnyel a szeme, a szőke haja. Tündöklés, csupa világosság volt a levegő. Egyébként az asszony becsületesen, lelkiismeretesen komolyan vett mindent. De ilyenkor egyszerre szinte összenevetett vele, szemtelen, fitos arccal, mint akik ketten tudnak valamit, valami titkot, minden emberi tudáson túl. De mit? És milyen hát ő? Nem csak, hogy nem esetlen és gyáva, hanem nagy lelkű, bátor, igazságos, s boldog és jókedvű is mindig. Csak hogy itt ezt nem tudják róla. Ám bár ezt könnyű mondani, hiszen lehet mondani, nem hazugság, de kár mondani, nincs kedve mondani. Annyi bizonyos csupán, hogy neki van igaz a Stem Schulzénak, Merényinek, mindenki téved. Nem. Sajnos ezt sem szabad elhinnie. Nem megy. Hiszen ő a leggyávább és legnyomorultabb a világon. Persze azért az sem vitás, hogy senki sem különb nála. De hiába próbál kardot rántani és előre törni, mert amikor hátra néz, hogy jönnek-e utána a seregei, hát egyszerre. Nem. Nem. Ebből még nagyon sok minden hiányzik. Mégsem egészen így van ez. Nem jók a szavak. Valahol talán tudja a dolgokat szavak nélkül, és ezért nem szeret magyarázkodni. Minél jobban ritkulnak a szavak, annál jobban sűrűsödik az igazság, és a végső lényeg a hallgatás táján van. Csak abba fér bele. Ha tudná, amit mondani akar, akkor sem tehetne egyebet, mint hogy a hallgatásra bízza. Ám bár. A padon üldögélve, ahogy a sapkáját forgatta a kezében, még abban sem volt biztos, hogy akarja-e egyáltalán közölni anyjával mindazt, amit a világról tud. Kürtösök gyakoroltak valahol messze, a külső fasorban lépegetve. A park lombjai fölött finoman szállt az enyhe őszi levegőben a távoli trombita szó. – Beszélj hát, édes fiam! – nógatta az asszony egyre. Mi bajod? Mi bánt? Néma gyereknek az anyja sem érti szavát. Sokkal később egyszer eszébe jutott Medvének, hogy az anyja azt mondta neki, néma gyereknek anyja sem érti szavát. És akkor fontosnak, keserűen mély értelműnek érezte utólag. Ezen a hétfői napon azonban szeptemberben a kerti padon üldögélve alig figyelt az asszonyra. Hiszen ez volt a jó benne. Nem kellett figyelni rá. Semmit mondó szamárságokat beszélt rendszerint, közhelyeket, ha nem konkrét dolgokról volt szó. Konkrét dolog csak annyi volt, hogy az asszony megígérte, hogy nem sokára újra meglátogatja. Azt is megmagyarázta, hogy örülniük kell, hogy felvették őt, ráadásul ingyenes, államköltséges helyre egy ilyen kitűnő iskolába, és hogy az ország nehéz, elszegényedett helyzetében milyen nagy dolog az, ha valakit készpálya, biztos megélhetés vár, és katonatiszt, úriember lesz belőle. Elég nagy fiú ő már ahhoz, hogy ezt megértse. És ne igyál hideg vizet, ha ki vagy melegedve, drágám, tette hozzá. Tüdőgyulladást kaphatsz. Medve nem volt elég nagy fiú ahhoz, hogy ezt az indoklást megértse. Csak ráhagyta az anyjára. Jó, katonatiszt lesz belőle, úriember. Egy percig sem hitte, hogy itt marad, de ráhagyta az anyjára. El volt kápráztatva, és könnyelműség fogta el. Nem törődött semmivel. Tanulj szorgalmasan, búcsúzott el tőle másnap az asszony. Pajtásaiddal légy udvarias, szerettesd meg magad. Tanáraiddal légy mindig tisztelettudó, édes fiacskám. Megígéred nekem? Hallod? Jó. Medve igyekezett ingerültség nélkül felelgetni. Ígérd meg, drágám.
Jó, mami.
Ezen a második, kivételesen engedélyezett, 10 perces látogatáson ott volt anyja barátnője, a tábornok felesége is. A hórihorgas, kedves, cvikkeres néni kicsit meg volt szeppenve a szigorú arcával, mert ráparancsoltak, hogy nem közvetíthet többé levelet az intézeti cenzúra megkerülésével. És ígérd meg, hogy nem iszol hideg vizet, ha fel vagy hevülve, Gábor.
Jó.
Almát, cukrássüteményt hoztak neki, amit sebesen, hangtalanul evett. Nem bánta, hogy csak ilyen rövid ideig láthatta az anyját. Majd eljön nem sokára újra. Tulajdonképpen unta is egy kicsit. Most már csak ugyan nem volt semmi beszélni valója vele. Mindegy volt, hogy 10 percig ül mellette, vagy csak 8 percig. Megkapta tőle, ami neki kellett. Medve édesanyja akkor 34 éves volt. Szabályos vonású arcán néha észre lehetett venni egy árnyalatnyi kihívó, majdnem szemtelen fitosságot, ami furcsa ellentétben állt lényének józan komolyságával. Megbízható, higgadt, hétköznapi asszony volt. A nőies tetszelgést alig ismerte. Még a tükre előtt is szemérmesen, zavartan üldögélt, és sokszor abba hagyta az esti öltözködését, púderoszkodását, felrakta a pápa szemét, s gondterhelt képpel, de derűsen kezdett számolgatni a szakácsnővel. Álmában sem jutott volna eszébe, hogy bármiben is szembeforduljon a közfelfogással. De az orra egy kicsit pisze volt, s a szokott mozdulatával kihúzta a nyakát és felvetette a fejét, szépségének lányosan hegyke megfellebbezhetetlensége azt mondta akaratlanul és némán, azt hirdette diadalmasan, hogy fütyül mindenre, csinálhatnak, amit akarnak, a világ mégis sokkal különb hely, az élet mégis nagyszerűbb dolog, mint ami ennek józan emberi ésszel látszik. Miután az orra, álla, nyaka s a szőkesége a tudtán kívül is válaszolt ilyen módon mindarra, amit a fia meg sem próbált közölni vele, s ugyanazt mondta, amit régen, igazán közömbös volt hát, hogy élő szóval mit beszélgetnek és mennyi ideig. Medve unta is némiképp, és sietett vissza a századához, mert örült, hogy tegnap mégsem lett baj a látogatásból, és a fiúk sem tettek trágár megjegyzéseket az anyjára, pedig szinte számított rá. Az asszony az esti személyvonattal utazott el. Lassú, rossz vonat volt. A szabadságos transportunk is ezzel ment mindig. Döcögött egész éjszaka, sokáig állt a csomópontokon. Álmos cukorka árusok dülöngéltek végig rajta éjfélkor, 3:45-kor, 4 órakor. Reggel 6:30 tájtért Budapestre.